Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó reggelt és szép hétvégét azoknak, akik most kapcsolódnak be műsorunkba. Folytatódik anekdótákkal teli várostörténeti sétánk Kordos Szabolcs íróval, Babik Edit közreműködésével. Az Egy életem című műsorbeszélgetését hallják, első részét már hallották, most pedig a folytatás következik.
És mit szólnál, Szabolcs, hogyha a következő helyszínünk a Royal szálló lenne, a Grand Royal Hotel, amely a millennium idején épült, ugye jól tudom.
Akkor 1896-ban egy hatalmas nagy dátum és időpont Budapest történetében, mert minden, ami fontos volt, és minden, amit most Budapestként ismerünk el, az nagyjából 1896-ban jött.
Igen, ez
meg.
Is igaz, igen.
Úgyhogy ezt elég könnyű megérzni, hogyha én visszaugorhatnék valamikor az időbe egy röpke 25 perces sétára, szerintem 1896-ban témfelegnék a Nagykörút környékén.
És kerek szemekkel néznél körbe, mert ugye akkoriban egy luxusszálloda aztán igazán meglepő volt Budapesten.
Meglepő volt, de úgy egyben jó húzás is, mert ugye a millenniumi ünnepségekre, amit egyébként egy évvel korábban akartak tartani, csak hát nem lettek készen, úgyhogy jó magyarosan úgy gondolták, hogy végül is a honfoglalás is sokáig tartott, úgyhogy lehet egy évvel később.
Mit számít?
98-ban is lehetett volna éppen. Ezért ezekre az ünnepségekre nem csak Ferenc József jött, hanem nagyjából a fél európai turista had. Ez volt az első kiemelt, hát a Bajnokok Ligája hozzá képest ugye semmiség, és sok-sok millió vendég éjszakát töltöttek itt a különböző külföldi látogatók, úgyhogy jó ötlet volt megnyitni ezt a hotelt, ami aztán hát a maga több száz szobájával, fürdőszobájával, vacuum cleanerével, tehát ilyen beépített porszívó rendszerrel, mindennel, tényleg egy csoda volt.
Említetted, hogy sok híresség megfordult. Ki az, aki magyar vonatkozásban érdekes lehet a szálló lakójaként?
Az a helyzet, hogy az ember bemegy a mostani szállodába, akkor jobbra lát egy szép nagy táblát. És oda felsorolták az összes vendéget, aki valaha megfordult. Hát én most emlékszem például Johnny Deppre, aki hát idejött tartani egy koncertet, de hát erre nem került sor, de hát ő is itt lakott, Arnold Schwarzeneggerre, Sylvester Stallone-ra, a teljes Real Madrid, Bayern München, francia válogatott, német válogatott, tehát Pavarotti, mindenki volt itt, Tony Curtis, stb. Stb. Ezt most lehetné egy ilyen 20 percen keresztül mondani, kik voltak, inkább az, hogy ki nem esetleg. Még Michael Jackson nem volt itt, ő egy másik szállodában volt. De a magyarok között is nagyon szép számmal voltak. Most én két embert emelnék ki a sokasságból, Kródi Gyula és Ady Endre. Ők ilyen gyakorlott lakótársak voltak, hát nem egy szobába, de hogy egy szállodában már laktak korábban is. És mind a kettőjük egy kicsikét ilyen hát ágyra járó típus volt, tehát nem volt saját lakása, hanem úgy különböző hotelekben. Ady a hatalmas nagy eseményeket nem kavart a Royalban, Kródi annál inkább.
Nocsak.
Ő ugyanis családos emberként érkezett meg, nem is lakott túl messzire a családja a Király utcánál, de hát ő nem nagyon ment haza. Tehát egy idő után ilyen táv szerelemben élte a kapcsolatot a feleségével, mindig megírta a levél, hogy majd megyek haza. De hát ez ritkán fordult elő. Néha előfordult, mert születtek gyermekeik, tehát hogy bizonyára találkoztak egymással. És hát ő egy eléggé amorózó természet volt, és nem meglepő, hogy elszerette a szállodai igazgató nagyon szép feleségét, Reginát. Az már sokkal meglepőbb volt, hogy nem csak a feleséget szerette el, hanem annak a lányát is, Zsuzsit.
És a szállodai igazgató ilyen elfogadó volt?
Nem, nem volt elfogadó. Akkor követte a hibát, amikor meghívtak Kródit a családi eseményeikre. Mert neki Balatonon volt a nyaralójuk, és akkor a Kródi bejáratos volt, és ő a nevelt lánya volt egyébként Zsuzsi, tehát hogy a Regina előző házasságából született, de mondjuk nem ez a lényeg. És hát utána volt egy beszélgetés, megpróbálta a Zsuzsit megszöktetni, hogy békén hagyja a feleségét, és hogy akkor kötelező elvenni ugye a lányt, hogyha már ennyire egymásba szerettek, és akkor tessék elválni, és tessék kiköltözni a szállodából. Most ezek közül, a feltételek közül valószínűleg a szállodából való kiköltözés fájt Krúdinak legjobban.
Igen, egyébként, ahogy én emlékszem a tanulmányaimból, azért Krúdi jól keresett, hiszen rengeteg műve született, jól élt, de nem tudta ezt a klasszikus polgári életet élni, hanem bohém életet élt. Hát ez is bizonyítja, hogyha ő egy ilyen szállodába meg tudta fizetni az ott létet, meg gondolom azért különösen az ilyen események forgatagában az a szállodai igazgató nem ingyen kínálta a lehetőséget.
Volt, amikor jól keresett, volt, amikor nem. Tehát volt egy időszak így az első világháború utáni korszak, amikor azért ő sem keresett túlságosan jól, és több szállodában azért szerették az influencereket.
Akkor is.
És hát igen, ennek marketing értéke volt, hogyha itt lakik egy híres ember, mint mondjuk Ady Endre, aki miatt azért követők, rajongók tódultak mindenhova, és Ady valahol leült egy sörrel a kezébe, borral a kezébe, akkor valószínűleg 30 ember nézte, hogy most Ady
éppen mit csinál, vagy mind dolgozik.
Hogy szabort, és hogy a hallgat. Tehát, hogy
hogyan udvarol.
Vagy azt. Most éppen miért mogorva, hát ugye általában az volt. De hogy ezek az influencerek, ezek akkoriban is vitték egy-egy szállod a jó hírét. Krúdi ezt egy picikét azért túlzásba vitte. Zsuzsival aztán tényleg összeházasodtak, ugye születtek gyermekeik, és hát végül, ha nem is boldog házasságban, de együtt maradtak Krúdi hát nagyon korai haláláig.
Na, hogyha már a kávézókat említetted, akkor most térjünk át picit a gasztronómiára, és bár nem is a kávéházhoz kötődik, de a dobostorta beugrott nekem a kávéházakból, és hát ugye itt is van egy téves hiedelem, Dobos C. József története. Mi az, amit róla kell tudnunk, mi köze a dobostortához?
Dobos C. Józsefről sokan azt gondolják, hogy ő egy cukrász volt, de ez így ebben a formában biztos, hogy nem igaz. Nem tudjuk, hogy pontosan ki volt, mi volt, mert hogy a legendárium körülötte az hatalmas, és ezt a valós szemét egy kicsikét elfedi. Ez egyébként nagyon sok esetben így 1800-as évek végén élt emberek kapcsán, hogy nagyon nagy körülöttük a hype, de hogy ki volt a valódi személy, azt ritkán tudjuk. Dobos C. Józsefről annyi biztos, hogy ő nem volt se séf, se cukrász, hanem inkább egyfajta vállalkozó, aki a gasztró világba, a vendéglátóipari szférában mozgott, méghozzá elég jól. És volt neki egy kis csemegeboltja, én egészen megdöbbentem, amikor rájöttem, hogy hol. Mert oda jártam latint tanulni, megboldogult egyetemista koromban, most ott az ELTE épülete áll, hogy lebontották azt a házat, amiben ez a csemege üzemelt, és utána egy háza arrébb költött, na az megvan még.
Na fedjük fel az utcát akkor.
Jó, hogy Kecskeméti utca, nem mondtam, elnézést kérek. Ötödik kerületben a Kecskeméti utca, nagyon szép helyen, és ott a sarkon volt a Magyar utca sarkán az első csemege üzlete, és ugyanaz az üzlet vándorolt át, aztán két háza arrébb, most ott egy vacsázó, kávézó van, semmi nem utal arra, hogy Dobos C. József valahogy is itt meghúzott, pedig hát éveken keresztül ott volt a csemegéje, és ez egy ilyen luxusbolt volt, ilyen delikátesz jellegű, ahol a legjobb portugál borokat, szarvasgombás, libamájat, meg mindenfajta konzerveket, voltak saját gyártású konzervei is, árultak. Tehát az ilyen prémium, luxus élelmiszereket.
Igen, a könyvedben olvastam, hogy még talán osztrigát is.
Igen, tehát ő a világ minden tájáról felhajtotta ezeket a különlegességeket, és akkor ott árulta. Nyilván egy kifinomult körnek.
És hát az látszik, hogy nagyon mélyen beleásta magát akkor ezek szerint a kulináris élvezetekbe, olyannyira, hogy az expo szervezését, vagy annak az
éttermi
gasztronómiai részét is rábízták.
Igen, volt egy ilyen legenda, én Fehér Bélával beszéltem, aki ennek a témának a kutatója volt, sajnos őt elveszítettük idén évelején, és ő mesélte, hogy hát volt ez a bizonyos világkiállítás, és ott az éttermi részleget rábízták Dobos C. Józsefre, ami azért azt jelenti, hogy ő egy ilyen magas körökben mozgó figura lehetett, és ott evett nála, nem ő főzte az ételeket, valószínűleg volt egy séf, a szerb királytól kezdve Ferenc Józsefen át a teljes magyar arisztokrata elitig. De az nem igaz, hogy ezen az expón dobostortát evett volna Sziszi, és akkor fölkiáltott volna, hogy hú, de jó, mert van ilyen legenda, és ez valószínűleg nem történt meg. A dobostorta akkor már volt. És nagyon sokáig elveszettnek hitték a receptjét, egész addig, míg Fehér Béláék ezt Dobos C. József egyik könyvében meg nem találták. Mert ő egyébként amellett, hogy vállalkozásai voltak, meg éttermet üzemeltetett, nagy örömmel írt könyveket. amikben a mai olvasó számára kicsit vállalatlan mondatok vannak, például az, hogy meg se érdemli az a háziasszony, a háziasszony jelzőt, aki nem tud főzni, meg milyen feleség az, meg hogy egy szakásnál nősüljön meg, mert hát akkor aztán vége van az életének, szóval vannak ilyen furcsaságok benne, de emellett vannak receptek is, meg vannak ilyen kulináris mesék. És az egyik ilyen mesében gyakorlatilag egyes szám harmadik szemében beszél önmagáról, és fölfedi, hogy milyen volt ez a dobos torta. Én nem vagyok ebben annyira jártas, tehát nem mennék bele a részletekbe. Az biztos, hogy ez egy sokkal kisebb, kis filigrán, könnyebb sütemény volt, mint a mostani. Ezt már tovább fejlesztették a későbbi korok szakácsai, és valószínűleg jobbá is tették. Tehát az eredeti valószínűleg nem volt annyira jó, mint a mostani.
Tehát akkor ne is egy dobos tortát, nem egy torta alakú tortát képzeljünk el, hanem ahogy említed, ez a finom, légies, filigrán, ez inkább egy ilyen kis, ilyen franciás jellegű sütemény lehetett.
Pontos,
ez akkoriban.
Akkoriban minden franciás jellegű volt, ami nem volt franciául leírva, az gyakorlatilag már sértő volt és parasztias, és ez később aztán megváltozott.
Szabolcs, szerintem még van annyi időnk, hogy nagy fagyi imádóként elevenítsük fel Pest első szabadtéri fagyizóját, ami a Vörösmarty téren volt.
Igen, ez egy nyalóda volt, vagy jeges, aztán ilyen kifejezéseket is találtam a leírások kapcsán. Hát volt egy vállalkozó, aki annak idején meglátta ebben a lehetőséget. Ez általában úgy működött, mint ahogy aztán később is, hogy ami külföldön föltűnt, mondjuk Bécsben, ahol már akkoriban voltak fagyizók.
Beszivárgott Budapestről.
Azt igen, megpróbálták itt megvalósítani, és először a Szervita téren volt ez a HB kioszkja elnevezésű ilyen pavilonszerűség, amiről rengeteg karc meg rajz készült, tehát tudjuk, hogyan nézett ki, ezt mi lett vele, azt nem. És hát aztán pedig a mai Vörösmarty téren akkoriban még Gizella tér volt, és ott volt a német nyelvű színház. Tehát úgy kell elképzelni, van ez a nagy üvegépület most a Vörösmarty téren, ahol mindenfajta ilyen bevásárló központok vannak. Na, annak a sarkán lehetett felállítva, de éveken keresztül, tehát egy 10-20 éven keresztül, mindig a nyári szezonban, tehát valamikor áprilisban megnyílt, és akkor szeptemberben meg bezárt. És iszonyatos fenntartási költségei lehettek. Tehát az nem úgy működött, akkor volt egy hűtő, aztán hagyja, hanem azt mindig folyamatosan hozni kellett a jeget, jégvermekből, valahonnan Budáról, pusztító lehetett, és hát ott nyalt gyakorlatilag az egész magyar elit, mert ez mivel drága volt, és nem úgy ment, hogy bárki megengedhette magának, úgyhogy itt aztán Deák, Kossuth, mindenkiről szó van, hogy oda járt, és hát a teljes reformkor ott.
Aha, akkor ez a szintere volt a társasági életnek is.
Abszolút, tehát ez nem egy gyors ilyen drive-thru volt, hogy akkor fölkapom és megyek, hanem ott akkor szépen ezek az emberek leültek, és beszélgettek egymással. Ez volt a nyárnak a találkozó helye.
Volt akkoriban tölcsér, vagy milyen módon fogyasztották a fagylaltot?
Ez, amit nem tudunk pontosan, több mint valószínű, hogy ilyen kelyhekben árulták. Tehát, mint ahogy most is a kelyhek vannak, és hát azokból kanalazták kifelé. Hogy pontosan milyen lehetett ez a fagyi, hát valószínűleg egy picivel vizesebb, mint amit mi el tudunk képzelni.
Szorbé jellegű,
igen,
akkor inkább.
Inkább. Gyakorlatilag a bécsi minta az egy ilyen limonádézó volt, amit lefogyasztották a limonádét.
Jaj, de jól hangzik.
És inkább ez a szorbé, vagy smoothie, ahogy most nevezik, tehát inkább ebbe az irányba kell elindulni. De volt már tej is benne, tehát volt már főzött fagyi is, azt is lehetett kapni.
Kedves Szabolcs, nagyon szépen köszönöm a történeteidet, a múlt idézését, rengeteg kérdésem maradt még, úgyhogy egy következő műsorban ismét vendégül szeretnélek majd látni, örülök, hogyha akkor is eljössz hozzám. Köszönöm a mai beszélgetést.
Én köszönöm a lehetőséget.
Az elmúlt percekben Babik Edit Kordos Szabolcs íróval beszélgetett Budapest titkairól. Most hírek következnek, majd a Digiturizmo adását hallhatják.